Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Szent István Rádióban.
Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az uniót és a háború részesévé tenni. Az ország nem felel meg a tagság kritériumainak, a javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Európai Unió belesodródjon ebbe a háborúba. Európa mindig Ukrajna mellett fog állni, bármi történjék is a világ más részein, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen úgy fogalmazott, amikor az EU biztonságáról van szó, Ukrajnáról is beszélni kell, mert az ország nem csak jövőbeli uniós tagjelölt, hanem Európa első védelmi vonala is. Az Európai Bizottság elnöke hűségesküdtett Ukrajna mellett, reagált a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Ursula von der Leyent nem érdekli, hogy Volodymyr Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktort, fűzte hozzá Menczer Tamás. Törvényi felhatalmazást kapott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kivizsgálja a Magyarországon feltartóztatott ukrán készpénz és aranyszállítmány ügyét. A parlament döntése értelmében a hatóság titkos információgyűjtést is folytathat. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapító okiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozási jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg az energiaválság kezeléséről, bevezették az üzemanyagok úgynevezett védett árát, és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékelte. A teljes értékláncban védett árak lesznek. Átadták a MOL csoporthoz tartozó INA nagyjából 700 millió euróból épült kőolaj finomítóját Fiuméban, közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A létesítmény a korábbiaknál jóval nagyobb kapacitással és nagyobb termésskálán tud majd előállítani finomított kőolajtermékeket, tudatta Magyar Levente. A Washingtoni Szövetségi Bíróság végrehajthatónak ismert el a MOL javára született választott bírósági ítéletet Horvátországgal szemben. A döntés újabb fordulat a több mint egy évtizede húzódó MOL INA vitában, és megnyithatja az utat a végrehajtási eljárások előtt az Egyesült Államokban. Horvátországnak mintegy 236 millió dollárt kell fizetnie a MOL számára. Kijöttek a friss inflációs adatok. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztika Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8%, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal többet kellett fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. A Székely Szabadság napja a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Válaszolt a Rákóczi Szövetség a szlovákiai plakátkampányra. Előbb a szélsőséges nézeteiről ismert szlovák megújhodási mozgalom több felvidéki magyar várost is elárasztott, Kossuth is tudott szlovákul, Irast szlovák iskolába a gyerekedett feliratú provokatív plakátokkal. Erre most a Magyar Szövetség a szlovákok történelmi alakjától, a 19. században a szlovák nyelvi és kulturális önállóságért küzdő Ludovic Stúrtól idéznek, válaszd az anyanyelvű oktatást, az anyanyelv a legjobb és a legalkalmasabb az oktatásra, mert ezen tanultunk meg, nem csak gondolkodni, hanem érezni is, olvasható az idézet a feliraton. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz majd az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Balogh Edita, a Talentum Alapítvány elnöke ismerteti a felnőtt képzés sajátosságait.
Talentum Alapítvány az önkéntesség támogatásáért nevű szervezetnek a nevében vagyok itt, ugye én vagyok ennek az elnöke, és itt foglalkozunk ezzel a felnőtt képzéssel ilyen tudatos szinten, de nem tagadhatom meg ezt a 18 és fél évet, amit tényleg a KIFE-nél töltöttem munkavállalóként, és tényleg nagy szeretettel foglalkoztunk akkor a tagszervezetekkel. Ezért néha-néha kitekintek így egy kicsit a KIFE-re, a KIFE szerepére bizonyos dolgokban, úgyhogy egy kicsit mixelem a kettőt. Na de a Talentum Alapítványnál mivel is foglalkozunk, és honnan is jönnek ezek a tapasztalatok? Ugye két fő profilunk van, egyrészt önkéntes központot működtetünk, amiből főként informális tanulási helyzetekben láthatjuk meg azt az értékadást, azt a fejlődést a fiataloknál vagy felnőtteknél, amelyet az önkéntesség során lehet megtanulni. A másik oldala a civil módszertani központunk, amely kifejezetten felnőtt képzéssel foglalkozik, vagy hát mondhatom, hogy ifjúsági és felnőtt, mert nyilván vannak fiatal korcsoportoknak is képzéseink. Itt elsősorban társadalmi célú és a civil szektorban az aktív működés biztosító képzéseket, szervezett fejlesztéseket kínálunk. Nem vagyunk egyházi intézmény, mégis nagyon fontos azt tudatosítani, hogy mind a kuratóriumi tagjaink, mind a munkatársaink katolikus értékrend szerint működnek, tehát ez egy olyan szervezet, ahol gyakorlatilag a háttérben van meg az az értékrend, ami alapján mi úgy gondoljuk, hogy milyen egyházközeli civil szervezet vagyunk. Azzal kezdeném a gondolatokat, hogy miért is egyedi az egyházi és civil felnőttképzés, miért ér el ez? És most a jogi felnőttképzési kategóriától eltekintve is úgy gondolom, hogy ez többletértéket hordoz, de ehhez egy picikét a történetre is rá kell tekintenünk. A rendszerváltás után gyakorlatilag jött a felismerés, hogy nagyon fontos a lelki és szellemi fejlesztés, és végre lehetett szabadon és nyitottan szervezni nyilvánosan. Előtérbe tudtak jönni azok a szervezetek is, akik ugye illegalitásban már próbálkoztak sok mindennel, tehát ez nagyon nagy lendületet adott. Emellett jó gyakorlatok jöttek be más területekről, különösen a német anyanyelvű területekről, amelyek szintén egy biztatást adtak arra, hogy ez a nem formális civil képzés, és azon belül is a katolikus értékrendű képzés, az nagyon fontos. Tehát fontos, hogy eznek legyenek bázisai, szervezetei, képzői, akik ezeket hazánkban is képviselik. A tanulásnak az új formája is egyre inkább előtérbe került, ugye nem csak az iskolapadban való tanulásra gondoltunk már, hanem tényleg bejöttek ezek a nem formális és informális tanulási szinterek, és lassan-lassan természetessé vált, hogy nem csak az iskolában lehet tanulni. Kibővült a célcsoport is, ahogy elkezdtünk arról gondolkodni, hogy kik a tanulóink. Ugye az iskolapadból kikerülve a fiatalság, a fiatal korosztály, ahogy itt láttunk is példákat ugye pont az előző prezentációban, a felnőttek, akik nem csak valamilyen szakmai tevékenységhez szeretnének tudást, hanem akár a társadalmi, az életben való megélhetéshez szeretnének kompetenciákat szerezni. És egy idő után szinte külön célcsoportként definiálódott a szenioroknak a célcsoportja, amelyek speciális foglalkozást vagy hozzáállás sajátosságot jelentenek. És azt gondolom, hogy a KIFE-nek ebben nagyon nagy szerepe volt annak idején, hiszen ő teremtette meg azt a kapcsolódást a szervezetek között, egy hálózatot, mondhatnám közösséget épített a szakemberek között, akik elkezdték ezeket a tevékenységeket. Jó gyakorlatokat vettek át külföldről, vagy a saját itteni igényekre alapozva új képzéseket dolgoztak ki. És egyben volt egy minőségi képzésfejlesztési szerepe is. A Talentum Alapítvány is tulajdonképpen ezeknek a hatására mondhatom, hogy jött létre. 1996-ban egy képzést hoztunk létre, és hát nagyon sokat inspirálódtunk ezeken a KIFE közösségi alkalmakon vagy rendezvényeken. Aztán persze hát kinőttük magunkat, és 2002-ben meg is alapítottuk a Talentumot. Gyakorlatilag 96-tól most magunkat is 30 évesnek apostrofáljuk ebben az évben, úgyhogy majd nálunk is lesznek mindenféle ilyen jubileumi rendezvények. Tehát ami nagyon fontos, hogy attitűdformálás, értékátadás, nem formális képzések. Menjünk a következő kérdésre, miért van egyre nagyobb jelentősége a nem formális tanulásnak a mai világban? A nem formális tanulás ugye csak azért, hogy mindenki egy definíció szinten legyen, ugye egy szándékolt tanulás, amelynek van célja, van kijelölt időtartama, és van egy olyan tervezett vége, ahova el szeretném juttatni az adott résztvevőt, az adott embert, aki részt vesz a tanulásban. Ennek nagyon sok formája van, különösen az európai definíció szerint ne csak a klasszikus képzésekre gondoljunk, hanem akár ide tartoznak workshopok, tematikus táborok, klubok, tehát bármi olyan, amiben valamit tanulunk, de szervezetten, tudatosan tanulunk. Megváltozik gyakorlatilag a képzőnek is a szerepe ebben, hiszen a tudást az inkább facilitálja, kifacilitálja az adott képzésnek a vezetője vagy a műhelyvezető, és nem ő lesz, aki frontemberként kiáll, a tudásnak úgymond az atya, hanem gyakorlatilag együtt egy közös tanulási térben tanulunk. És éppen ezért nagyon fontos, hogy ezeket még inkább tudatosítsuk. Hogyan tudjuk ezt tudatosítani? Ez a mai világban egyre inkább elterjedt, és európai szinten szinte már követelmény, hogy a tanulási célokat tanulási eredményekben fogalmazzuk meg. A tanulási eredmények sokkal bővebb, mint a klasszikus. Az elméleti ismeretek is egyre inkább gyakorlati fókuszúakká váltak. Vagy fontos lett például az elméleti ismereteknek a megtalálási helye, hiszen manapság már mindent megtalálunk az interneten, tehát nem kell, hogy valahol szerezzem össze. Tehát, hogy átalakult. Egyre nagyobb tért hódítanak a gyakorlati készségek, a tudás alkalmazásának a képessége, tehát éppen ezért erre érdemes nagy hangsúlyt fektetni. És itt állnék meg egy pillanatra. Akik szerintem itt vannak ebben a teremben, vagy a kifejez valamilyen módon kötődnek, egészen biztosan, hogy valamilyen tudásátadással foglalkoznak. Nézzük meg a saját képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, hogy ott azokban ezek az elméleti ismeretek, a gyakorlati készségek milyen arányban vannak, hogyan kapcsolódnak. Például az előző két példában is szépen lehetett ezt látni. Amire azonban kevésbé szoktunk tudatosan figyelni, hogy a tudás átadásban nagyon alaposan, vagy mélyen benne van az attitűdformálás is. Annak az értékelő viszonyulásnak a formálása, amely gyakorlatilag pont nekünk a katolikus felnőtt képzésben nagyon fontos, hiszen itt tudjuk átadni azokat a katolikus értékeket, vagy azt a szemléletet, amivel azt mondjuk, hogy gyakorlatilag ez valami mást, valami többletet, valamilyen értékorientációt jelent. És ez nagyban hozzájárul a szakmai, a társadalmi, és egyáltalán az emberek közötti humán hozzáálláshoz. És ami még fontos a mai világban, hogy meg tudjuk fogalmazni a tudásátadási alkalmainkon, hogy milyen cselekvő képességre készítjük föl az embert. Ugye fontos, hogy ne csak tudjunk valamit, hanem azt tényleg tegyük is. Ugye akár itt is hallottuk, hogy mondjuk tudja magáról, hogy vallásos, vagy úgy gondolkodik, vagy gyakorolja, vagy nem gyakorolja, de hogy tesz is érte valamit. Tehát ez a cselekvőképes tudás, cselekvőképes viselkedés is rendkívül fontos a tudás átadásban. Sokszor panaszkodunk, fiatalok körében szoktam hallani, de most már egyre inkább a felnőttek esetében is, hogy a felelősségvállalás, mintha gyengült volna a mai világon. Az emberek nem vállalnak felelősséget semmiért, hanem nincs súlya az adott szónak, stb. Hát azt gondolom, hogy ezek a nem formális tanulási alkalmak arra is nagyon jók, hogy az embereknek a felelősségvállalását erősítsük. És hogyha ilyen szemlélettel gondoljuk át a képzéseinket, tudásátadási alkalmainkat, akkor sokkal szélesebb perspektívában tudjuk a tudást szemlélni, illetve azt megfogalmazni, hogy hova is szeretnénk eljuttatni egy-egy képzés alkalmával az embereket. Honnan jön ez? Természetesen ez egy általános európai trend, de a Talentum Alapítványnál sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehetne ezt átadni a civil szervezeteknek, hogy minél inkább tudatosan gondolkodjanak. Ehhez egy olyan projektet indítottunk az Erdélyi Proedukációna Egyesülettel, amelyben azon gondolkodtunk el, hogy a nem formális tanulást hogyan lehet képzésfejlesztési szempontból leírni. Hogy lépésről lépésre, ha valaki akár egy új képzést tervez, vagy azért mindig váltakozva mondom képzés, tudás, átadás, mert ugye ne gondoljunk csak a klasszikus képzésekre. hogy hogyan lehet eljutni az ötlettől valójában addig, hogy tényleg megvalósuljon egy képzésünk, hogy lehet ezt tudatosan felépíteni. Illetve, hogy hogyan lehet ezt utána mérni, értékelni, hogy tényleg sikerült-e az általam tervezett tudást átadni, és a tudást ebbe is értem, hogy az attitűd, meg az autonómia, felelősségvállalás, tehát olyan globálban. Tudom-e én ezt mérni? Tudom-e én ezt tanúsítani? Erre kerestük a választ, és létrehoztuk az értékképzők kézikönyvét, amely egy olyan jellegű könyv, vagy a felépítése úgy néz ki, hogy mindig van egy nagyon rövid elméleti bevezető, de azt is nagyon gyakorlatilag ábrákkal, példákkal próbáltuk megfogalmazni, és utána lépésről lépésre adunk szempontokat, hogy hogyan lehet átgondolni gyakorlatilag valakinek egy ilyen tudásátadásnak a tervezését. Emellett nagyon sok példát hoztunk, tehát jó gyakorlat leírások vannak, egy példatár csatlakozik hozzá, amiből mindenki a saját hát képzési típusához megfelelőt találhat, úgyhogy ha valaki érdeklődik, akkor itt az honlapunkon ezek a kézikönyvek letölthetők és megtalálhatók. És a következőkben ebből szeretnék kiemelni 2-3 gondolatot. Az egyik az az, hogy látható, hogy az értékátadás az mennyire fontos, erre mi is nagy hangsúlyt tettünk. Mert mitől lesz értékközpontú gyakorlatilag egy képzés? Meghatározhatunk mi bármilyen jó célt, bármilyen jó eredményeket, ha valójában az az ember, aki vezeti ezt, facilitálja ezt, tehát direkt nem a tanárt mondom, vagy a képzőt, hogyha ő megfelelő értékrendet nem tud képviselni ezeken az alkalmakon. Tehát nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a szervezetnek az értékei, a szervezeti értékek igenis befolyásolják ezeket a tanulási alkalmakat. Tehát akkor, amikor a KIFE tagszervezeteknél gyakorlatilag meghirdetünk valamilyen képzés, tanfolyamot, műhelyt, akkor igenis felelősség van abban, hogy milyen értékrendben adjuk át az ottani ismeretek. És ezek nagyon sokszor a Talentumnál is, ezek nem feltétlenül vallásos témák, sőt, többnyire nem vallásos témákkal foglalkozunk mi a Talentumnál, hanem az élet minden területénre próbálunk meghirdetni képzéseket, csak ez a háttér, ez az értékrend van mögötte. Ezért fontos számunkra, hogy azok a trénerek, képzők, akik elmennek, ezt az értékrendet tudják képviselni. Erre mindig figyeljünk, hogy a tréneren keresztül, vagy műhelyvezetőn keresztül jut el a résztvevőhöz az érték. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy tudatosítsuk a képzésünknek a tervezése során, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Hogy mindig legyen egy íve, és mi, akik tervezzük ezeket, pontosan tudjuk, hogy honnan, hova szeretnénk eljutni. Képzésnek vannak kisebb egységei, aztán moduljai esetleg, és akkor így összeáll, mondjuk egy ilyen hosszú 360 órás képzés, az biztos, hogy több modulból áll, de hogy mindegyiknek van önállóan is egy íve, önállóan is van egy célja, egy meghatározott menetrendje. Ezt a tudatosítást nagyon fontosnak tartjuk, még úgy is, ha egyébként a nem formális képzéseknek pont az a sajátossága, hogy rugalmas, és az ott lévő résztvevőkre szabottan lehet változtatni rajta. Tehát alkalmazkodhatók az ottani fölmerülő igényekhez, vagy a résztvevőknek a tudás szintjéhez. Tehát ezt a rugalmasságot tudva, de előre kijelölve fontosnak tartjuk, hogy kijelöljük, honnan, hová szeretnénk eljuttatni. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy azért vannak ilyen adhok képzések, ahogy esik puffan csőren, meghirdetünk egy témára, és akkor majd lesz valami. Én azt gondolom, hogy egy tervezettség, egy célkijelölés az mindenképpen segít abban, hogy tudatosabbá váljunk. És miért fontos ez a tudatosítás? Hogyan tehetjük elismerté és láthatóvá a tanulás eredményeit? Azért fontos, mert ha én tudom, hogy honnan, hová szeretném eljuttatni a résztvevőmet, akkor utána meg tudom mérni, meg tudom nézni, értékelni tudom, hogy sikerült eljuttatnom oda. Ha viszont sikerült eljutatnom oda, akkor miért nem tudatosítom magammal, mint szervezet vagy tréner, a résztvevővel, aki részt vett, és kifelé a társadalommal, hogy hoppá, itt van egy kompetencia együttes, ami fejlődött, ami előrelépett. Tehát éppen ezért gyakorlatilag egy ilyen kis oklevél, tanúsítvány, akárminek is nevezhetem, szimbóluma van, Mert hogy nagyon fontos, és a jövőnek egy fontos lépése lesz az, hogy tudjuk láthatóvá tenni a képzéseinket, és ennek egyik módja az, hogy kiadunk ezekről egy részvételi igazolást, egy tanúsítványt. De nem mindegy, hogy ennek milyen a tartalma. Mert ha csak azt írom le, hogy mi a képzés címe, hány órában XY vett részt, az is már nagyon szép, és első lépésként jó. De ha még azt is oda tudom erre írni, hogy egyébként akkor ő mit is tanult meg, mik azok a tanulási eredmények, amiket szerzett, akkor onnantól ez a tanúsítvány értékesebbé válik, sőt, társadalmi és akár gazdasági munkaerőpiaci jelentősége is lehet, hiszen besatolható például egy önéletrajz mellé. Hozzáteszem, nem csak a Talentumnál, de én máshogy is választottam már ki úgy kollégát, akinek pont egy ilyen nem formális tanúsítvány becsatolása nyerte meg az úgymond én tetszésemet, hogy lám-lám, ő ilyenbe is részt vett, és akkor ő valószínű ilyen-olyan kompetenciákkal rendelkezik. És hogy milyen formákban teljesíthetjük ki a felnőtt tanulást a szervezeteinknél, hát itt összegyűjtöttünk néhány dolgot a Talentumnál, amit mi fontosnak tartunk, és most ezekkel szeretném összegezni gyakorlatilag a mondani valómat. Ennek a értékképző kézikönyvének egyébként a logóját, az égő, az világ, így szórja a fényt. Hát azt gondolom, hogy mi is ilyenek vagyunk, hogy amikor tartunk egy tudásátadási alkalmat, akkor próbáljuk szórni ezt a fényt. Mire is figyeljünk tehát? Az első, hogy ne sajnáljuk a képzésfejlesztésre szánt időt. Az időt vesz egyébként igénybe, ezt átgondolni, tudatosítani. Ha netán egy tréneri csapat van, akkor nyilván együtt fölkészülni. Mi is a Talentumnál végtelen időket fordítottunk arra, hogy a talentumos csapattal kidolgozzunk egy-egy tréninget. És még a mai napig is, akik gyakorlottak vagyunk, bizony leülünk, és néhány óra alatt összeállítunk, sőt, le is írjuk. Ezek nagyon fontos tudatosítási folyamatok. Aztán felelősségünk, hogy népszerűsítsük a nem formális tanulást, és ezt tudatosítsuk a résztvevőkkel is. Azért, hogy ők is lássák, hogy ők itt tanultak valamit. Amikor arról beszélünk, hogy sokkal inkább meg kell fogni, be kell vonzani az embereket, sokkal szívesebben jönnek, hogyha már előre látható, hogy én mit fogok kapni, vagy netán, aki elvégezte, az már tudja mutatni, hogy erre jutottam el. Itt szeretnék egy gondolatot behozni még, hogy 2026-tól a felnőtt képzők nemzetközi napját hirdették ki, az európai, pontosan mondom, az Európai Felnőttképzési Tanács január 24-ét, tehát nincs is olyan messze, hirdette ki a felnőttképzők nemzetközi napjának, pont azért, mert hogy mennyire fontos a felnőttképzés a mai világban, tegyünk erre egy hangsúlyt. Erre érdemes lesz majd a jövőben odafigyelni. Tanuljunk egymástól szakmailag, ez itt nagyon jó közeg a KIFE-nél. Higgyünk a saját képzéseinknek a társadalmi és gazdasági jelentőségében. Ha úgy gondoljuk, hogy mi tudunk értéket átadni, akkor egészen másképp fogunk tudni képzéseket szervezni, arra meghívni embereket. És végül, de nem utolsó sorban, legyen bennünk az állandó megújulásnak az igénye. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy lépjünk együtt a világgal, mert azok a tradicionális értékek, a vallásnak azok az ilyen fundamentumai átadhatók, de egy megújult formában, megújult módszerekkel, megújult gondolatokkal, akár eszközöknek az használatával, mint például a digitális eszközök, pontosan azért, hogy eladhatóbbá váljon, és azokat is be tudjuk vonzani, akik csak még a maga módján vallásosak, ők megszólíthatók, ők így igénylik ezek a válaszokat, és akkor azt gondolom, hogy ha az ő világukban tudunk hozzájuk szólni, akkor el fogjuk tudni érni. És hát én kívánom, hogy a KIFE-nek ebben jelentős szerepe legyen gyakorlatilag, hogy ezt a közös fórumot megteremtse, és tényleg szakmailag tudjunk mindig töltekezni, fejlődni, egymástól tanulni.
Kedves hallgatóink, Balogh Editelt, a Talentum Alapítvány elnökét hallották.
És a hangot hallom az ében, mit akar tőlem az ébrenlés.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Huszár meg a Szolgáló című magyar népmesét.
A Huszár és a Szolgáló. Egy papné valamikor régen a tányért tálat teljes fazekat belerakta egy kosárba, s elküldte a szolgálót, hogy mossa meg a patakon. A szolgáló mosogatás közben meglátta, hogy egy rák épp akkor mászik ki a vízből. Még soha rákot nem látott, hát rábámészkodik, s egy kicsit fél is tőle. Azonban ott megy egy huszár katona lóháton. Kérdi tőle a szolgáló. Ugyan bizony, vitéz uram, mi az Isten csodája az ottan? Az bizony, húgom, rák, feleli a katona. A szolgáló erre megbátorodik, közelebb lép a rákhoz, nézni kezdi, s azt mondja, az bizony, mász,
Az bizony rák, mondja ismét a katona.
Az bizony mász, mondja nagy nyersen a szolgáló.
Az bizony rák, feleli harmadszor is a katona.
Ugyan bizony, vitéz uram, miféle lélekkel mondhatja azt, mikor én jól látom, hogy mász,
mondja a szolgáló.
De hát már húgom asszony is miféle lélekkel mondhatja azt, mikor én jól látom, hogy rák,
kérdi a katona.
No, én nem vagyok sem vak, sem bolond, én jól látom, hogy mász,
mondja a szolgáló.
No, én nem vagyok sem vak, sem bolond, én jól látom, hogy rák,
mondja a katona. A szolgáló megharagszik, s amennyi edény nála volt, mind a földhöz veri, hogy mind dirib darabra törik, s azt mondja nagy méreggel,
az Isten engem éppen így pusztítson el, ha nem mász.
A katona leugrik a lováról, kirántja a kardját, elvágja a lova nyakás, azt mondja reá,
az Isten engedje meg, hogy a hóhér éppen így vágja el a nyakamat, ha nem rák.
A katona elmegy gyalog, a szolgáló is hazamegy az edény nélkül. Kérdi tőle a papné.
Hát hol vannak az edények?
A szolgáló elbeszéli, hogy mi történt közte és a katona között a másszal s a rákkal.
Hát te csak azért törtél olyan kárt nekem,
mondja a papné.
Ó, asszonyom, hisz én nem is hagyhattam annyiban, mikor én jól láttam, hogy mász.
Mégis az a gazkatona mind csak azt hajtotta, hogy rák. A papné éppen kemencét hevített, mert sütni akart. Erre még inkább megharagszik, kapja a 100 forintos új bundáját, belöki a kemencébe, s azt mondja.
A tűz lángja éppen így égessen el engemet, ha mind a ketten bolondok nem voltatok.
Hát itt miféle éget bőrbűz van, kérdi kívülről bejöve a pap, s mikor megtudja, mi történt a rák és a mász miatt, kapja a palástját, mérgében összevagdalja azt egy fejszével a küszöbön, s azt mondja,
a hóhér éppen így vágjon össze engemet, ha mind a hárman bolondok nem voltatok.
Oda érkezik a mester. A bornya betévedt a pap udvarára, azután jött, hogy hazahajtsa. Az is megtudja, hogy miféle dolog történt, s miért. Kap egy botot, s úgy vágja főbe a maga bornyát az ajtó előtt, hogy az mindjárt felfordul, s megdöglik. És azt mondja a mester,
az Isten engedje meg, hogy a tüzes menykő éppen így üssön agyon engemet, ha mind a négyen bolondok nem voltatok.
Érkezik az eklézsia kurátora is, kérdezi, hogy mi történt ott. S amikor elbeszélik neki, megharagszik, felkapja az eklézsia ládáját, s úgy vágja a földhöz, hogy a láda darabokra szakad. A drága abroszok, kendők széjjel omolnak a ház földjén, s azt mondja,
az Isten éppen így pusztítson el engemet ebben az órában, ha mind az öten bolondok nem voltatok.
Betoppan az alatt az egyházfi is. Látja az abroszokat és a kendőket a földön, összecsapja a kezeit, s kérdi,
hogy ugyan bizony milyen dolog történt, s miért is történt,
s mikor megtudja, felkapja a földről az abroszokat, kendőket, dirib darabokra hasogatja mindegyik, s azt mondja,
az ördög éppen így szaggasson el engemet, ha mind a hatan bolondok nem voltatok.
A hír elterjedt a történt dolgokról továbbig. Arra összegyűl az eklézsia. Felgyújtják a papi házat, s azt mondják,
a tűz lángja így égessen meg minket, mind amennyien vagyunk, ha mind a heten bolondok nem voltatok.
Kedves gyerekek, ma este a Huszár meg a Szolgáló című magyar népmesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A napsugár, ha vidáman ébred, beköszön az ablakon. Felhőtlen, tiszta arccal mosolyog az ágyamon. Jó reggelt kívánok, mondja, s nevetve szemembe néz. Gyerünk gyorsan, ugorj az ágyból, vigyázz, hogy el ne kés. A tükör szélén táncra perdül, kibontja sok színét, s a szobám falát körbejárja, szivárványt szórva szét. A porszemek életre kelnek, s a levegő felpezseg, s valahogy minden arra vár, hogy én talpon legyek. Napsugár, én szeretlek nagyon,
napom. Kedvem sincs felkelni, azt hiszem ez érthető. Ha borús felhők lógnak az égen, az ágyból kimászni kár. De egész másva már korán reggel mosolyog a napsugár. Ó, napsugár, ó, napsugár, én szeretlek nagyon.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. A Szent Mise átváltoztató lényegi részéről elmélkedünk a mostani sorozatban. A kánon középpontjában az utolsó vacsora elbeszélése áll, hangsúlyozza Dobszai László tanár úr az ő kiskönyvében. A pap megismétli Jézus mozdulatait és szavait, s ezzel a kenyér és a bor színe alatt megjelenik Jézus feláldozott teste és vére. A kánon további részeiben pedig a következő gondolatokat fogalmazza meg az egyház, anamnézis, Jézus utasításának engedelmeskedve megemlékezik, ezt jelenti a szó, az ő misztériumairól, elsősorban haláláról és föltámadásáról. Az epiklézis, a Szentlélek hívása. Az egyház a Szent Lelket kéri, hogy áldozatunkat valósítsa meg, és tegye kedvessé a mennyei atya előtt. A kommemoráció, megemlékezés. Az egyház megemlékezik mindazokról, akikre a Jézus megváltása kiterjed. Az egyházról, ezen belül a pápáról, püspökökről, papságról, helyi egyházról, egyetemes egyházról, de kifejezzük az egységünket a megdicsőült egyházzal is, ezért a szenteket is belevonjuk a megemlékezésbe, s megemlékezünk élőkről, és megemlékezünk a holtakról. Itt az utóbbi kettőről, elsősorban azokról, akikért a Szent Mise áldozatot bemutatjuk. Érdemes egy kicsit az első kánonnak, a római kánonnak a felosztását ismertetni, szintén Dobszai tanár úrnak a írásából. Azt mondja, hogy a római kánon szimmetrikus rendben helyezi el a megfogalmazást, az imát. A következőket sorolja föl. Bevezetés, megemlékezések, áldozati imádságok, átváltoztatás, aztán áldozati imádságok, megemlékezések és befejezés. Talán egy kicsivel másként próbálja fölosztani a római kánont Tarjányi professzor úr a Mise Kalausz című könyvében, de a lényege persze ugyanaz. Az áldozati imát hat részre osztja a professzor úr. Első a lélekhívás, az epiklézis, az átváltoztatáshoz. Hogy a Szentlélek, akinek erejéből Jézus megtestesült és föltámadt, változtassa adományainkat Krisztus testévé és vérévé. Megjegyzem, hogy liturgikus tanulmányaimban hangsúlyozta akkori liturgikus professzorom, hogy az átváltoztatás Krisztus szavaira jön létre, azzal, hogy megismételjük Jézus utolsó vacsorán elmondott szavait. Természetesen van szent háromsági vonatkozása, így a lélek jelen van az átváltoztatás csodájában is. A második rész az utolsó vacsora elbeszélése. A harmadik megemlékezés Krisztus megváltói tettéről, amelyeket az eukarisztia összefoglalva tartalmaz. Szenvedés, halál, föltámadás, mennybe menetel. A negyedik rész Krisztus megváltói áldozatának fölajánlása az atyának, aki ezen áldozatban engesztelődött ki a világgal. Tulajdonképpen a Szentmisében hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, ez az igazi fölajánlás. A másikat inkább, amit felajánlásnak neveztünk az előző előadásokban, inkább precízebben az adományok előkészítésének kellene nevezni. Ötödik része a kánonnak a második lélekhívás, itt pedig azért kérjük a lelket, hogy a szent áldozásban méltó módon vegyük magunkhoz Krisztust. És a hatodik a doxológia, a szent háromság dicsőítése. Ezt a jól ismert doxológiát végigidézzük, mondja Tarjányi professzor úr, mert ez mutat rá legmarkánsabban arra, hogy a Szent Háromság egy Isten megváltói terve, végtelen ember szeretete, fia áldozatában jutott el csúcspontjára. Megjegyzem, és már említettem is ebben a sorozatban, hogy az egyik paptanárom valamikor azt hangsúlyozta, hogy ezt a doxológiát minden papnak illik megtanulni, énekelni, és az ének ünnepélyességével elimádkozni. Így hangzik ez az imádság, ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ez egy nagyon régi ima. A második század közepén már Justinus is idézi, és a kivek ünnepélyesen válaszolnak erre Amennel, vagyis úgy van, egyetértek. Ez így igaz. Spirituális értelemben hangsúlyozza Tarjányi professzor úr, és egy érdekes megjegyzés következik. A hat közben járó ima a hatnapos teremtés történetre utal. A hat áldozati imádság pedig arra, hogy Isten Jézus Krisztusban mintegy hat nap alatt újjáteremtette, megváltottá tette képmását az embert, s az ember által az egész teremtést. Összefoglalóul Tarjányi professzor úr Akvinói Szent Tamást idézi, mégpedig az oltári szentség himnuszát. Így ír erről Akvinói Szent Tamás: azért kell nagy szentséget leborulva áldani, és a régi szövetséget új ritussal váltani. Pótolják a rest érzéket a merész hit szárnyai. Összefoglalóan tehát a Jézus utolsó vacsorája által az Ószövetség húsvéti lakomája beteljesedett, és a megváltás misztériumának hordozójává lett a Szentmisében. Újra meg kell jegyezni, hogy ezt az imádságot a hívek csöndben hallgatják végig. Mondhatni szent izgalommal, mondja Dobszai László tanár úr, hiszen a pap s benne Jézus Krisztus áll az Atya előtt, hogy mindannyiunkért közben járjon. Vagyis ez az ima értünk való ima. Megjegyzi azonban a tanár úr, hogy szabad és áldásos a Szent Mise közben szemünkkel követnünk ima könyvünkben ezt a szöveget, hogy így jobban átérezzük, sőt, időnként talán otthon is érdemes volna átolvasni, elolvasni ezeket a kánon szövegeket, hogy szinte fejből tudjuk. De még egyszer ezt a pap mondja, még csak suttogva sem mondjuk, hanem csöndben kapcsolódjunk bele ebbe a misekánonba. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a Szentmiséről szóló részt az Úr imádságával és a béke kívánsággal, a béke csókkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.